Nagyon sok testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön sok örömmel köszöntöm a közöttünk lévő fiatalokat, gyerekeket. És engedjétek meg, hogy néhány gondolattal hozzátok szóljak itt az Isten tiszteletünknek az elején. Egy kicsit provokatív, amit kérdezni akarok, és nem is biztos, hogy be kell, hogy menjetek ebbe az utcába, de szeretném azt megkérdezni, hogy szeretitek-e a csokoládét? Ugye szerintem mindannyian tudjuk a választ, és nem is kell szerintem direkt választ várni erre. Sajnos annyira finom, hogy sokan szeretjük, akik megismertük. Legjobb talán meg se ismerni. Tudjátok-e, miből van a csokoládé? Ugye kakaóból. De azt is tudjátok-e, hogy a Szentírás milyen egyértelmű tanítást ad arra, hogy milyen ennél sokkal nagyszerűbb értékrendű termékkel és tápanyaggal lehet kiváltani a kakaót. Mi a baj a kakaóval? Ugye olyan serkentő szert tartalmaz, amire egyikünknek sincs szüksége, amely hosszú távon mind a gondolkodásmódunkat, mind pedig a fizikai, valóságos létünket befolyásolja. Hol találkozhatunk a kakaó kiváltásának a növényével a Szentírásban? Mi az a növény, amivel helyettesíteni lehet, és ezzel hol találkozhatunk a Szentírásban? Ugye néhány fiatal lélekkel megáldott idősebb testvérünk már súgja a megoldást. Valószínűleg találkoztatok már a Szent János kenyér fogalmával. Hol találkozhatunk a Szent János kenyérrel a Szentírásban? Tudjátok-e, ki volt Keresztelő János? Ugye így már találkoztatok vele. Keresztelő János volt az útkészítője Jézus Krisztus első eljövetelének, és a Keresztelő János szent lelkével rendelkező hívők lesznek Jézus Krisztus második eljövetel előtt az ő útkészítői. Tehát nekünk fontos az, hogy egy útkészítő mivel táplálkozik. Nem kakaóval, hanem lehetőleg karobbal. Jegyezzétek meg ezt az igehelyet, ha tisztán akartok látni kakaó és karob kérdésben. A Szentírás egyértelműen fogalmaz Máté evangélium a 3. fejezet 4. versében, hogy Jézus Krisztus első eljövetelét előkészítő próféta hogyan élt és mivel táplálkozott. Tehát azt olvashatjuk Máté evangélium a 3. fejezet 4. versében, hogy Keresztelő János bőrövet vett magára, tehát teveszőrből készült ruhája volt, bőrövvel kötötte körbe a derekát, elesége pedig sáska és erdei méz volt. Ugye, hol találkozunk itt? A karóppal. És itt nagyon fontos az, amit szeretnék nem csak nektek, hanem a jelenlévő felnőtteknek is elmondani, hogy egy református hívő asszony közel egy évtizedet töltött az életéből azzal, hogy összeállítsa a Bibliában szereplő növényeknek a történetét. Hogy összeállítsa azokat az információkat, összegyűjtse. Fráter Erzsébetnek a könyvében olvashatunk arról, hogy mit is jelent az, hogy Szent János kenyeret evett. És mit jelent az, hogy sáskát fogyasztott. Láttatok-e már Szent János kenyérfát? Láttatok-e már Szent János kenyérfát? Amikor még éretlen, az pontosan úgy néz ki, mint egy sáska az ágon. Szinte összetéveszthetően azonos. Amikor megérik, akkor már lefelé nő a termése, amikor már bebarnul, viszont amikor zöld, pontosan úgy néz ki, mint egy sáska. És ezért lehet az, hogy úgy hívja a Szentírásunk, hogy sáskát fogyasztott. Ez az asszony, Fráter Erzsébet, ez a hívő asszony, elmondja nekünk, hogy ennek a karobnak mennyi csodálatos, jótékony hatása van. Például ebből készítenek egy táplálék kiegészítőt, az E410-et, amely alkalmas arra, hogy cukorbeteg embereknek alternatívát nyújtson a cukorral szembe. És alkalmas arra, hogy a kakaót helyettesítse. És rengeteg termékben, amelyet elfogyasztunk, akár különböző készítmények, amelyeket leveshez használnak, amely sűrítőként vagy édesítőszerként használnak, ott van a Szent János kenyér, fa gyümölcse, ott van a karob. Sokkal értékesebb a héja, ha érdekel, majd benneteket odaadom ezt a könyvet, és majd megnézhetitek, hogy hogyan néz ki maga a termés. A termésének, képzeljétek el, majd tetszeni fog nektek, a héja 50% cukrot tartalmaz. Ebből fakadóan rengeteg minden jó dologra lehet használni, de amit mi kakaópótlásra használjunk, az a magva. És én csak tényleg kívánni tudom mindannyiótok számára, hogy egyrészt azzal a figyelmességgel olvassátok a Szentírást, hogy azok a növények, amelyek ott megemlítésre kerülnek, miért kerülhetett bele a Szentírásba? A karob, a Szent János kenyérfa gyümölcse azért került bele, hogy az ínyünket csiklandozó kakaónak a helyettesítőjét megtaláljuk. Én kívánom, hogy ti is érezzétek úgy az életetekbe, hogy megfelelő alternatíva a kakaóval szembe a karob, és kívánom azt, hogy az anyukátok meg a nagyanyátok olyan ügyes legyen, hogy ezt tényleg jól tudja alkalmazni, és alkalmazni is tudja. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, szívesen odaadom, ebben a könyvecskében, itt, ahol a jelző van, megnézhetitek, hogyan néz ki a Szent János kenyérfa gyümölcse, és hogy mikre lehet használni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Amíg a gyerekek elmennek, addig elmondok nektek egy Szent János kenyérfához köthető, szintén a Fráter Erzsébet által feltárt további tanulságokat, hogy én is most tudtam meg, ugye Lukács evangélium a 15. fejezetében találkozhatunk a tékozló fiú példázatával, és amikor a tékozló fiú az élettörténete során eljutott ahhoz a szörnyű emberi mélységhez, hogy szeretett volna eledelt kérni a disznók moslékából, a moslék szólnál a karobnak a görög kifejezése, görög elnevezése van. Tehát a karobbal etették azokat a disznókat. Tehát ő azzal szeretett volna táplálkozni, amit a disznók is ettek, és Keresztelő János valójában egy takarmányt fogyasztott, amit hajdanán takarmányozási célra használtak, egyébként meg egy teljes értékű táplálék minden egyes ember számára, és csak az, hogy az emberi mélységhez, mondjunk a karóbhoz köthető emberi léleknek a magaslatához fűződő hasonlatot, a karob szó, a Szent János kenyérfa arab elnevezése, és ebből a szóból származik a karát. És az ókorban a Szent János kenyérfa magja volt a 200 mg-nak a mértékegysége, amivel ezüstöt, aranyat és gyógyszereket lehet mérni. Tehát nem mérték egységként is használták a Szent János kenyérfa mértékét, és csak összehasonlításképpen, hogy milyen nagyszerű üzenet, hogy hogyan lehet eljutni a moslékos vályúban lévő karobtól odáig, hogy a hitünk aranyát, a tűzben megpróbált aranyat is ugyanezzel a növénynek a magjával lehet tett hajdanán mérni. Ugye jelképek, de nagyon szép üzeneteket tartogathatnak mindannyiunk számára. Úgyhogy még egyszer, Fráter Erzsébet, Biblia növényei. Mai alkalommal még egyszer fogunk utalni erre a könyvre. Drága testvéreim, mai alkalommal hoztam számotokra a Szentírásból egy tömör üzenetet, amely az elmúlt hetekben megfogalmazott, és igen munkás hetekben megfogalmazott események következtében fogalmazódott meg bennem, még ez pedig az, hogy nagyon sokan pusztán csak azért nem állnak be a sorba, és nem vesznek részt effektíven az Isten művében munkálkodó közösség munkájába, mert lebecsülik azokat az értékeket, amelyekkel rendelkeznek. Nagyon sokak egyébként végzik a dolgukat, csak nem olyan látványosan, mint ahogy azt sokak számára nyilvánvaló lenne, de azt is látom, hogy a háttérben nagyon sok olyan talentum van elásva, amelyet felszínre kellene hoznunk. És ezeknek a talentumoknak egy része azért marad rejtve a világ és a közösség előtt, mert az alázatnál nagyobb mértékű alázatosság van az adott személyen, és azokat az értékeket, amelyeket az Istentől kapott, nem értékeli kellőképpen, nagy szerénységgel és alázattal hordozza azokat, és nem meri felszínre hozni. Ezért én mai alkalommal szeretném közétek hozni Jakab apostolnak a leveléből az 5. fejezet 8. és a 9. versét, amely abszolút aktuális üzenet, hiszen Jakab apostol mind a két versében arról beszél, hogy egy olyan időszakra üzeni ezt, amikor az Úr eljövetele közel van, és amikor a bíró, tehát az ítélet az ajtó előtt áll. A következőképpen olvashatom ezt a két verset. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, ami íme a bíró az ajtó előtt áll. Tehát ez a két vers Jakab apostol levelében, az 5. fejezet 8. 9. verse, az számunkra egy rendkívül aktuális üzenetet fogalmaz meg. Azt mondja, legyetek ti is béketűrök, mert az Úrnak eljövetele közel van. Drága testvéreim, a béketűrés és a másoknak az elhordozása, a másik adottságainak a felismerése, mások képességeinek a feltárása és a felszínre hozatala mindannyiunk számára egy aktuális üzenet. Annyira aktuális üzenet, hogy nekünk mindannyiunknak felelősségévé kellene tenni azt, hogy megismerjük a mellettünk ülőt, megismerjünk a velünk közösségbe lévőt, hogy vajon mihez van képessége, mihez van talentuma, mihez van adottsága. És én azt hiszem, hogy ebben nagyon nagy adósságaink vannak egymással szemben. Ha csak azt a kérdést tenném föl, mint ahogy délután se fogom feltenni, hogy vajon tudjuk-e, hogy személy szerint nekünk, magunknak milyen talentumaink vannak, hogy milyen képességekkel tudnánk az Isten művében betölteni valamilyen szolgálatot és feladatot. Már ez is egy óriási kérdés, és egy kiaknázatlan lehetőség. De amikor arról beszélünk, hogy tételezzük fel, hogy nem tudjuk a magunk talentumait, tételezzük fel, hogy belenyugszunk abba, hogy a saját talentumainkkal nem élünk. Vajon képesek leszünk-e arra, hogy a mellettünk ülő, a velünk közösségben élő és a velünk közösséget vállaló szövetséges társunknak fölismerjük a talentumát? Hiszen Isten egyházát úgy lehet építeni és úgy lehet képviselni, és az Isten egyházában való munkavégzést úgy lehet irányítani, hogy ezeket a talentumokat összehordjuk. Azt is lehetne mondani, hogy a gyülekezet nem más, mint a talentumoknak a közössége. És valószínűleg mindannyian ismeritek ennek a jelentőségét. Tudjuk jól, hogy ki milyen szolgálatokban tud szolgálni, és milyen szolgálatokra lett elhívva. És azt is tudjuk, hogy abban milyen szinten tudja képviselni az Isten fiának a nevét. De meggyőződésem, hogy nagyon sok talentum elásva, felszínre hozatal nélkül marad. Ez mindannyiunk számára egy közös felelősség, hogy azok a rendezetlen viszonyok, egymásra sóhajtozás, a békétlenség, az egymással való surlódás ne akadályozza meg azt, hogy azok az értékek, amelyek a mellettem ülőben, a velem testvéri kapcsolatot ápolóban megvannak, és felszínre hozatal nélkül ott szunnyadnak. Én ne nyugodjak meg, ismerjem meg, vállaljak vele közösséget, látogassam meg, folytassak vele párbeszédet. Tudjam, hogy mivel foglalkozik hétköznap, miből él meg, és azon túlmenően mit szeret csinálni. Mi a hobbija? Mindannyian kreatív embernek lettünk alkotva. Mindannyian munkálkodásra, szépítésre és jobbításra lettünk megteremtve. Sőt, nem csak megteremtve, elhívva, hogy műveljük az Isten kertjét. Vajon tudjuk-e a saját talentumainkat, és tudjuk-e a másikét? Ha nem tudjuk, ezért munkálkodni kell, hogy felszínre hozzuk. De tudjátok, nagyon sok ember a maga képességét alábecsüli. Nagyon sok embernek eleve a közöttünk élő testvéri kapcsolatainkból egyértelműen kiderül, hogy eleve handicappel indul. Amikor hátrányos helyzetből inkább megpróbál csendességben a képességeit egy kicsit leplezve, azokat még nem elásva, de szerényen megélni a testvéri közösségben. Nekünk közösen feladatunk az, hogy az ilyen embereket megismerjük. Az ilyen embereket elhívjuk szolgálatra. Ha valamikor, akkor pont most a kerak életében szükség van arra, és a kerak holdudvarában élő emberek életében szükség van arra, hogy ezeket a képességeket megpróbáljuk munkába állítani. Pál apostol az 1 Korintus 1.28-ban azt mondja, hogy a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Drága testvéreim, a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta. A semmiket, hogy a mindeneket legyőzze. Nekem nem mondja senki azt, hogy nem ért semmihez. Engem mindig annyira megszégyenít a feleségemnek a példája. Én nem tudom, és mindig lútbőrzik a hátam, amikor valakit meg kell látogassak kórházba, vagy az idős otthoni a tisztító szereknek a szaga is már hogy is mondjam, taszít. Nagyon nehéz látogatni. Ennek ellenére persze voltak azok az élethelyzetek, amikor a gyülekezetben egy fiatal ember nagyon nyomorúságos körülmények között kórházba került, meglátogatta és támogatta az ember. Az Isten szent lelke által ezeket az adottságbeli hiányosságokat le lehet győzni. De amit látok a feleségemtől, hogy olyan idős asszonyokat látogat, akikhez semmi köze rokonilag. Vérvonal tekintetében nincs semmilyen kapcsolat köztünk. De csak úgy félfüllel hallgatom, azt mondja, hoz nekem stolverket, a mellettem ülőnek negrót. Ezek az egyszerű kérdések, és tudjátok, hogy kérések, és tudjátok, hogy ezeknek a kéréseknek a kielégítésével hetente egyszer egy óra beszélgetéssel egy 70-80-90 éves embert, akit magára hagyott a családja, be lehet aranyozni az életét? Nem csak szószékről, nem csak tanítóként, nem csak evangelizátorként, nem csak adományok nagyszerű osztójaként lehet az Istent képviselni. Ezekben az egészen egyszerű dolgokban, amit meggyőződésem itt is folytattam. Tudom, hogy van börtönmisszió. És valószínűleg van betegeknek a látogatása is. De mégis néhány területen adósságunk van. Kiskörösi gyülekezetnek vagyok a tagja. Az utolsó ilyen, az egész gyülekezetet vendégül látó vendégségbe való meghívás 99-ben volt. Elég rég volt? Vendégül látásnak a szolgálata, drága testvéreim. Hogyha nem is mindenkit, mert azért egy zugligetett vendégül látni oda, a szegény házi asszonynak föl kellene gyűrni a nadrágszárat, de néhány embert, néhány testvért, hogy ne csak szombatról szombatra éljünk. Olyan jó lenne, hogyha ezt újra gyakorlattá tudnánk tenni. És ezekhez az egészen egyszerű szolgálatokhoz és szeretett kapcsolatokhoz nincsenek szükség különösebb nagy talentumokra. Most szeretnék veletek újra fellapoztatni egy olyan hithőst az Ószövetség történetéből, akivel pár héttel ezelőtt rajtam keresztül már találkozhatatok a Biatorbágyi előadások során, de néhány olyan ehhez a témához kapcsolódó Jeftét jellemző üzenetet szeretnék elétek hozni, amely azóta nyílt ki számomra. Ugye Jefte az Ószövetségben bírák könyvének az egyik közismert bírája volt. És azt olvashatjuk a 11. fejezet első 3 versében, hogy ő aztán tényleg halmozottan hátrányos helyzetű emberként lépett porondra, hogy képviselje és szolgálja az Istent. Ilyen kijelentéseket olvasunk a bírák könyve 11. fejezet első 3 versében, hogy egy parázna asszonynak volt a fia. Ugye ez manapság se előny, de abban az időben ez különösen nagy hátrány volt. Még akkor is hátrány volt, hogyha attól a Gileádtól született Jefte, aki Manassénak volt az unokája. Igen, Manassénak volt az unokája, és Józsefnek volt a dédunokája. Annak a Gileádnak, aki egy családfőként egy jelentős területnek volt a vezetője. És ennek következményei is lettek. Hiszen amikor Gileádnak megszülettek az édes gyermekei, és rögtön az első szülöttség kérdése szóba került, akkor Jeftének távoznia kellett. Elüldözték az atyai háztól. És azt olvashatjuk a 3. versben, hogy Tób földjére, ez az Ammon királyságán túl, vagy emerre kellene mutatni, pont fordítva, ugye Jordán folyó, utána ott volt az Emoreusok földje, akiknek az örökségét az Úr odaadta Manassé, Gád és Efraim törzsének, és azon túl volt az Ammonitáknak a földje, és azon túl pedig a Tób földje. Azt lehet mondani, hogy az Arám sivatagban, a jelenlegi arab félszigetnek az arab törzsektől lakott területére üldözték el. És azon a területen azt olvashatjuk, hogy henyélő emberekkel gyűlt össze és portyázott. Rögtön ugye az embernek mi jut eszébe? Hát köszönöm szépen, nem csinált semmit, ha valamire szüksége volt, azt elrabolta. Körülbelül így éltek egyébként az ókorban a hagyományos arab törzsek, nem volt földművelés, állatok legeltetése volt, állattartás és fosztogatás. Ez volt a megélhetésük. Kérdezem én, ennek a bírának ez egy elég nagy hátrányos helyzet volt? Azért innen fölnőni oda, hogy az Úr népének a bírája leszek 6 esztendőn keresztül, és hogy az Úr népének az Isten általam fog majd békességet nyújtani az ammoniták felett, akik már 18 éve sanyargatták Izrael népét. Ugye rögtön arra gondolhatunk, hogy szinte ez lehetetlen. Ebből az indítatásból, ebből a negatív helyzetből lehetetlen oda eljutni. Drága testvéreim, nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nagyon nehéz életből, nagyon nehéz körülmények közül, nagyon megterhelt életből kerülünk az Istennel való szövetséges társi viszonyba, és kerülünk olyan emberekkel szövetségesi viszonyba, akikkel az Isten nevében szeretnénk közösen munkálkodni. Jefte ebben a tekintetben számunkra egy óriási példa. Hiszen ebben a 3 versben van egy kifejezés, rögtön az elején, amelyet eddig nem vettünk figyelembe. Azt mondja, a Gileádból való Jefte pedig nagy hős volt. Amikor ilyeneket tesz, hogy paráznáktól származik, elűzik, száműzik, henyél, portyázik, akkor megpillantani ezt az apró kis jelentés, hogy nagy hős volt. És valószínűleg a Szentírás itt nem csak arra gondol, hogyha már a portyázókkal együtt egy több ezer fős, tehát a zsidó hagyomány megjegyzi, hogy egy több ezer fős portyázó csapatot vezetett, akkor valószínűleg katonai értelemben is egy hős volt. De a Biblia etika szerint kit nevezhetünk hősnek? Kik az igazi hősök? És nyugodtan mondhatjuk, hiszen Pál apostol a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében hithősnek nevezi Jeftét. Hogy kik az igazi hithősök? Drága testvéreim, azok az igazi hithősök, akik az érzelmeiken győzedelmeskedni tudnak. Napjaink világa, a 21. század azokat nevezi hősöknek, akik az érzelmeiktől indítatva óriási tekintélyre tesznek szert, és ha kell, ezreket likvidálnak. Ezeket hősöknek nevezik. Mert szeretnének eljutni egy világi pozícióba, szeretnének pénzügyi, anyagi, politikai és stb. Rangot elérni, és ezért hajlamosak mindent feláldozni maguk körül. Azt mondja egy helyen Ellen Goodwight, a profétaság lelke, hogy az igazi nagyságot és nemességet nem a bennünket legyőző érzelmek erejével érjük, hanem azokkal, amelyeket mi győzünk le. Drága testvéreim, amikor érzelmeink vannak a mellettünk ülővel szembe, ugye erről szól az alapigénk, ne sóhajtozzatok egymással szembe. Amikor a velünk szövetséges társi viszonyban élő emberrel szembe valamilyen negatív érzelmet táplálunk, kérdezem én, ennek mi a legfőbb következménye? Hogy ebből a kapcsolatból felszínre kerülhető talentumok elásva maradnak. Nem lehet felszínre hozni, mert ilyen viszonyban, ilyen viszonyt, ilyen emberi és ilyen testvéri viszont az Isten nem támogathat. De Jefte egy igazi hős volt, mert a legerősebb ember az, aki habár érzékeny a bántalmak iránt, mégis megfékezi szenvedélyét és megbocsát ellenségeinek. Az ilyen emberek az igazi hősök, fejezi be Ellen White. A megbocsátás, az érzelmeken való uralkodás, ez volt az, aki Jeftének is segítségére volt ahhoz, hogy amikor már 18 éve tarthatatlanná vált az, hogy az ammoniták sanyargatták a gileáditákat, és rajtuk keresztül az Izrael törzsének, a Jordánton, az Izrael népének a Jordánon túli törzseit, akkor egyszer csak a Gileád vénei megkeresték ott tó pusztájában, és azt mondták, gyere, győzedelmeskedj az Ammon felett. Milyen furcsa, nem önjelölt volt. Nem azt mondta, hogy megyek a seregemmel, majd segítek. Nem azt mondta, hogy elüldöztetek. Az ilyen jellegű érzelmeit, ami szakított volna a múltjával, amely lehetetlenné tette volna azt, hogy az ammoniták felett végre békességet tudjon Izrael házának teremteni, ezt nem tette volna lehetővé. De mi jelzi a Szentírásban, a Jeftéről szóló történetben az, hogy ő nem egy önjelölt volt. Nem az, aki elé ment a feladatnak, hanem megvárta, amíg meghívják. Elhívják erre a feladatra. Azt olvashatjuk a 11. fejezet 9. versében, hogy a következőt mondja Jefte. Ha visszavisztek engem, hogy hadakozzam az Ammon fiai ellen, és kezembe adja őket az Úr, igazán fejetekké leszek. Megkérdezte. Tehát, hogyha visszavisztek, és az Úr a kezembe adja az Ammon fiait, igazán a fejetekké leszek? Az ember azt mondhatná egy elsőre, hogy ő egy önjelölt vezető. Ő bíró akart lenni. Meg akarta bosszulni azt, hogy valamikor őt elüldözték, és most ő szeretett volna lenni nem csak Gileádnak, nem csak Manassénak, hanem az egész Izraelnek a vezetője azért, hogy békességet teremtsen Izrael földjén a Jordántól keletre. Mi leplezi le a szándékát, hogy ez az ember egy igazi hithős volt? Mi leplezi le? Mi mutatja be? Az igazi hősöket mindig a gyümölcsei jellemzik, ugyanúgy, mint a profétákat. Milyen életet él, hogyan gondolkozik. És itt egy árulkodó kifejezés van, ami arra utal, hogy ő nem egy önjelölt volt. Azt mondja, és kezembe adja őket az Úr. A megoldást nem ő vitte. Ő csak önmagára eszközként tekintett. És azt mondta, hogyha majd az Úr a kezembe adja. Persze mondhatjuk, igen, Jeftének könnyű volt. mert a 29. vers elmondása alapján maga a Szentírás is beszámol róla, hogy Jeftén pedig volt az Úrnak lelke. Igen. Hogyha Jeftén az Úrnak lelke volt, akkor könnyű volt neki ilyen döntés hozni. Könnyű volt az érzelmei felett uralkodni. Könnyű volt megbocsátani. Hányszor van az, amikor évtizedes panaszok választanak el testvéreinktől? Vagy évtizedes sérelmeink azok, amelyeket mindig felemlegetünk a baráti és rokoni és munkatársi viszonyokban? Van az a magyar mondás, hogy a nemes az megbocsát, de nem felejt. Megbocsátás az ilyen. És mi lehet, hogy néha nemesen képviseljük a keresztényi testvériséget, de nem felejtünk. Az Isten megbocsátása nem ez. Az Isten az valami olyan megbocsátást mutat, amellyel, hogy is mondjam, kellene, hogy találkozzunk mindannyian. Nincs emlékezés róla, maga mögé, a tenger mélyébe. Mi nagyon sokszor azért húz vissza bennünket a múltunk, mert ezt a tenger mélyébe való dobást és elhelyezést nem tapasztaltuk meg. Sokatoknak volt itt másodikai tapasztalatok, augusztus 2. És ha valami eredményt elértünk, az az volt, hogy kiderüljön, hogy kik azok, akik nem voltak képesek a tenger mélyébe dobni a sírálmaikat. Teljesen kontraproduktív volt a megnyilvánulásuk, önleleplező. Nem akarok személyeket mondani, de néhány személynek által elmondott negatívumok egyértelművé tették azt, hogy nála az isteni kegyelem az ő életében, gondolkodásmódjában nem működik. Nem csak nem volt igaza, de nem is volt irgalmas. Drága testvéreim, nekünk tanulnunk kell, nem csak az Istentől, az Isten által elénk hozott, a múlt hitküzdelmeiben élő hithősöktől, hogy hogyan is kell nekünk megbocsátani. És a folytatásban, nem sok időnk van, egy kis türelmet kérek majd tőletek, szeretném bemutatni azt, hogy egy újabb bizonyítékát annak, hogy Jefte nem csak egy hívő ember volt, azzal, hogy oda a keletre sodródott és olyan életet élt, amilyet. Ez nem jelenti azt, hogy egy másodpercre is elszakadt volna az Istentől. Hiszen a fejezetnek a folytatásában a 29. verstől olvashattunk arról a fogadalomról, amelyre első olvasásképpen azt mondhatjuk, hogy milyen meggondolatlan fogadás. Hogy ugye itt a 30. verstől kezdve taglalja, hogy milyen ígéretet tett az Istennek. Hogyha az Isten az Ammont az ő kezébe adja, győzedelmeskedni tud, és amikor az Ammon felett való háborújából békességgel hazamegy, ő azt mondja, hogy egészen égő áldozattal megáldozza azt, aki kijön az ő házának ajtajából először. Azért ehhez az ígérethez és ehhez a vállaláshoz is hit kellett. Nem tudhatta, hogy kijön ki. Vagy mi jön ki. De tudjátok, az egész világ, az egész keresztény világ ezzel a történettel, és Jeftének ezzel a fogadásával, vagy ígéretével szemben prekoncepciókat alkot. És az egész világ félreérti, az egész keresztény világ félreérti ezt. Miért? Mert nem úgy olvassák, és nem úgy értelmezik a Szentírást, ahogy azt itt délelőtt tanultuk a szombatiskolában. És szeretnék rámutatni arra, hogy ez az ember nem csak igen tudatosan ígérte meg az Istennek, hogy aki onnan, vagy ami onnan kijön, azt neki szenteli egészen égő áldozattal, hanem ezt a legnagyobb igeismerettel tette. Mi következett be? Azt láthatjuk a 36. versben, hogy amikor hazaérkezett, és a lánya kijött elé elsőként, akkor a lánya hogyan reagált? Azt mondja, atyám, ha fogadást tettél az Úrnak, úgy cselekedjed velem, amint fogadtad, miután az Úr megadta ellenségeden az Ammon fiain való bosszút, igazságszolgáltatást. Több szempontból is beszédes ez a kijelentés. Az egyik ilyen nagyon beszédes mondat ebben, hogy látunk egy engedelmes gyermeket. Ez egy fiatal lány volt. Kérdezem én, hogy egy fiatal lány miről szokott ábrándozni? Mi az, ami ott lebeg előtte életcélként? Ókorba élünk, ne felejtsük. Azt mondja, egy ember áldozatot, ha hoznak eléd, azt mondja, váltsd meg. A férfiért adjál 50 ezüstöt, a nőért 30-at. Ilyen korba éltünk. Ez a lány szeretett volna egy férjet. Szeretett volna gyermekeket, családot. Szeretett volna utána nagymama lenni. Ugye ez a női szerepnek az életben való megnyilvánulásainak a legfontosabb lépcsői. És egyszer csak hazajön az apa, és elmondja, hogy én ezt a fogadást tettem az Úrnak. És ez a fiatal lány, vagy fiatal nő azt mondja, ha fogadást tettél, úgy legyen. Tartsd meg. Egy engedelmes gyermekkel állunk szembe. Nagyon sokan nevelünk gyereket. Vagy neveltünk gyereket. Habár nincs olyan gyerek, amit ne kelljen örökké nevelni, amíg élünk, de a mai napig is nevelünk gyerekeket. És tudjuk jól, hogy mekkora érték az engedelmesség. Pál apostolnak, ugye valószínűleg ismeritek a tanításait, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok is szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ezt, amikor az ember először találkozott vele, és úgy végignézett a gyerekein, azt mondom, de hát ez hogyan lehetség? Mondja, szót fogadjatok, engedelmesek legyetek mindenben. És itt egy engedelmes lánygyereket látunk. Kérdezem én, lehet-e engedelmességre nevelni gyereket az Isten nélkül? Lehet-e engedelmességre nevelni az Isten igéje, beszéde és az ő szent lelke nélkül? Ez a Jefte hiába került el az arab félszigetre. Hiába került el a portyázó népek és a nomád népek közösségébe, henyélők és portyázók közé. Ő végig és az ő családja az Istennel való közösségben élte az életét. Másképp nem lehetett volna egy ilyen engedelmes gyermeket nevelni. A másik, amire szeretnék még utalni ezzel kapcsolatban, hogy Jefte nagyon jól ismerte a Szentírást. Jefte nagyon jól ismerte azokat az ószövetségi igéket, amelyek egyértelműen mutatják, hogy egy ilyen helyzetben mi a teendő. Hiszen Jeftének lehetősége lett volna Mózes 3. könyve 27. fejezet első 4 verse alapján, nem olvasom fel az igéket, lehetősége lett volna arra, hogy ezt az áldozatot pénzzel kiváltsa. De ő nem. Egészen égő áldozatként a lányának az életét, a lányának az életének a szolgálatát, mert valószínűleg nem értitek félre egy másodpercig se, itt nem emberáldozatról van szó. Egy emberi élet szolgálatáról van szó. Az Isten házában, az Isten népe között, az Isten népe és az Isten között kapcsolatot tartó papok között való női szolgálatról van szó. Jefte a lányát egy ilyen szolgálatra szentett. Megválthatta volna. És lehetősége nyílott volna arra, hogy kiváltsa ezt különböző égő áldozatokkal. De ő nem tette. Ezt egészen odaszánta az Istennek. Drága testvéreim, még egy röviden szeretnék szólni Jeftének a kommunikációjáról. Jeftének a bizonyságtevéséről. De én mégis ezt elhalasztom délutánra. De aki nem lesz itt délután, annak mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy olvassa el a 11. fejezet, a 11. fejezetből a 13. és a 24. vers közötti Jeftei bizonyságtételt, amelyet elmondott Ammon királyának, hogy mik is történtek akkor, amikor 250 évvel korábban Izrael népe elfoglalta az ígéret földjét, és konkrétan a gileáditák, azok bementek az eumóreusok földjére. Milyen körülmények játszottak közre arra, és ezek a körülmények hogyan beszéltek arról, hogy milyen, hogyan kell nekünk viszonyulnia velünk ellenséges, vagy éppen velünk nem simulékony kapcsolatot ápoló emberekhez. Az Isten egyértelmű beszéde és az Isten népével történt események tökéletesen bemutatják a számunkra, hogyha a te ellenséged elhív téged egy járó mérföldre, menjen vele kettőre. Vagy ott van az ábrahámi példa, aki azt mondta Lótnak, hogyha te jobbra, én balra. Ha te balra, akkor én jobbra megyek. Ez nem azt jelenti, hogy konfliktus kerülők legyünk. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk békességre jutni. Igyekszünk eljutni arra a testvéri viszonyra, hogy azok a képességek, adottságok és talentumok, amelyekkel rendelkezünk, azok az Isten népének és az Isten művének a képviseletébe, az Isten szent lelke által az Istennek rendelkezésére álljon. Drága testvéreim, egyetlen egy hithősről beszéltünk. Nem férhet mindenki bele a zsidókhoz írott levél 11. fejezetébe. De ezt bízzuk az Istenre. Viszont vágyjunk oda a hithősök közé kerülni. Én csak kívánni tudom mindannyiunk számára, hogy a személyes kapcsolataink, a baráti, munkatársi, egyáltalán a világban élő emberekhez fűződő kapcsolataink végeredménye az legyen, hogy hősként az érzelmein uralkodni képes, az indulatain uralkodni képes, és az Isten áldása által önmagán győzedelmeskedni képes emberként ismerjenek meg bennünket. Egyedül csak ezzel lehet a Gileád balzsamát bemutatni. Egyedül csak ezzel lehet Gileád jó illataként élni. Ugyanúgy, mint ahogy a gileádita Jeftétől láttuk. Amen. Teremtő és fenntartó mennyei atyánk, égi pásztorunk, köszönjük Istenünk, hogy lehetőségünk van bemenni a te nyugodalmadba, a hitben. Köszönjük, hogy ehhez te megadtad a fizikai lehetőséget. Ide utazhattunk, testvéreink is, összejöhettünk. És nagyon boldogok vagyunk, hogy veled és testvéreinkkel közösséget ápolhatunk. Köszönjük Istenünk, hogy te ígéreted szerint bemehetünk a nyugodalomba. De azt is tudjuk, drága jó Istenünk, hogy az, hogy mi ezt hittel valljuk és hittel elérjük, ahhoz szükségünk van arra a lelki adományra, arra a hitre, amelyet tőled és a te fiattól kaphatunk. Segíts Istenünk a hittel elfogadni Jefte áldozatát, hittel elfogadni Jeftének a hősiességét. Azt, hogy mindannyian hithősökké válhatunk a magunk egyszerű életében is. Segíts Istenünk igaz bizonyságába válni a te nevednek, a te dicsőségednek, a te szentségednek ebben a világban. Tudjuk jól, hogy oly sok nehéz dolog, ami visszahúz bennünket, de te erősíts meg ebben, te erősíts meg bennünket, hogy hittel és a te szent lelked vezetésével hűséges bizonságaid lehessünk. Köszönjük, drága jó Istenünk, hogy ígéreted szerint velünk vagy a világ végezetéig. A te szent lelked nyugodjék meg rajtunk a következő órákban és a következő napokban és hetekben. Krisztusunkért, az ő keresztjére tekintve kértük ezeket.